tízezren egy bitumenes kézilabdapálya körül, teltház órákkal a kezdés előtt, és mindenki egyért, egy zseniális showmanért. A Rekorderek felelős szerkesztője és még mindig szülési szabadságon lévő állandó műsorvezetője Csisztú Zsuzsa nevében is tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, Edvi László vagyok. Mai adásunkban egy olyan kézilabdázói lesz a főszerep, aki kedvéért a 70-es években hétről hétre tízezren jártak kézilabda mérkőzésre Debrecenben, aki a legtöbb gólkirályi címet szerezte a sporták történetében, aki szerepelt két világbajnokságon, két olimpián, szerepelt a világ és az Európa válogatottban, és aki olyan dolgokat produkált, amilyeneket azóta sem tud senki. Az adás első vendége Varga István lesz, az egykori kézilabdázó. Szóval kézilabdával kezdünk, és azt mondom, hogy Varga István, a 40 évnél fiatalabbak talán ráncolják a homlokukat. Hogyha az idősebbeknek mondom, akkor ők elgondolkoznak. De hogyha azt mondom, hogy Varga Pista, így az idősek azonnal tudni fogják, hogy kiről van szó, ha látnák, meg is ismernék, mert ugyanaz a bajusz, mint 40 évvel ezelőtt. Varga István, Varga Pista, szeretettel köszöntelek itt a Rekorderekben, szervusz!
Szervusz, tisztelettel köszöntöm a Klubrádió kedves hallgatóit. A Varga Pista az még annyit hagy tegyek hozzá, hogy lehetőleg egybe írva.
Jó, akkor, az igaz, ha leírjuk, akkor egybe fogjuk
Varga Pista, írni. Igen.
Tehát Varga Pista.
Hát nagyon kedves volt ez a néhány bevezető mondatod, és tudom, hogy van benne némi túlzása, így is nagyon jó eset, mert ugye emberek vagyunk, és íjúak vagyunk. Hát valóban az igaz, hogy 10 000 nézőnk ott rendszeresen Debrecenben a Dózsa stadionban a mérkőzéseken, de hát ahhoz az én némi köze volt a játékos társaimnak is. Egy egészen jó csapat verbuválódott össze, és már több fórumon elmondtam, hogy valami fantasztikus, szerencsés találkozása volt annak a közönségnek és a csapatnak, hogy az az egész történet felépült 73-74-től kezdődően. Azelőtt is sok nézője volt magyar viszonylatban a debreceni Dózsának, mert 3-5 ezer különösen, hogyha a Honvéd játszott vendégként, akkor az 5 000 számot is elérte a nézőszám, és mindig nagyon jó hangulatú meccseket játszottunk ott, de aztán tényleg a 70-es években, miután még a Sárközi Laci barátom is csatlakozott ehhez a csapathoz, egy egészen jó társaság alakult ki, egy nagyon jó csapat, és hát úgy kölcsönösen a nézőkkel együtt belehajszoltuk egymást a győzelembe mindig. Egy biztos, hogy olyan fantasztikus odaadással játszott az a csapat, hogy sok mindené lehetett bennünket kritizálni, de a hozzáállásé biztos nem, és ezt rendkívül módon értékelte a közönség. Mi meg szívügyünknek tartottuk, hogy a oda kilátogató nézőket a lehető legmagasabb szinten szolgáljuk ki. Aztán így alakult ki ez az egészen nagyszerű dolog. Elmondanám, hogy pályafutásom során nagyon sok szép és jó dologban volt részem. Már a szülőfalumba, Abonyba is, utána a Honvédnál, a Debrecen Dózsa, majd később ugye Németországba fejeztem be a pályafutásomat, de a legkedvesebb emlékek közé tartozik az a 7-8 év, amit Debrecenben játékosként töltöttem.
Hát ezt a 7-8 évet feltétlenül elemezgetni és boncolgatni fogjuk, de azért a hallgatók kedvéért tényleg csak a száraz tényeket hadd soroljam el, tényleg csak lexikonszerűen, hogy ezer és ezer szállal kötődsz a Rekorderekhez, tehát ezer és ezer ok miatt szerepelhetsz itt a Rekorderek műsorában 127-szeres válogatottság, ami nagyon nagy dolog, mert az ma már szinte olyan 300-nak felelne meg, mivel
vagy
400-nak megnőtt ugye a mérkőzések száma. 4-szeres bajnok, 3-szoros magyar népköztársasági kupa győztes, világválogatott, erről fogunk még beszélni, Európa válogatott voltál, az utóbbi 42 évesen, ami hihetetlen bravúr szintén, és 6-szor voltál gólkirály, soha senki nem volt ennyiszer gólkirály a magyar mezőnyben. De most térjünk vissza a debreceni időköz. Abban az időkben idősebb...
A megengedett, hagyd tegyek hozzá még egy, ezt most tudtam meg a magyar televízióból, két hónap ezelőtt egy riporton kapcsán, hogy ifjabb Knézi Jenő, a sajnos elhunyt Jenő barátomnak a fia, mondott nekem egy adatot, amiről nem tudtam, hogy minden idők gólrekordját tartom egy bajnokság Németországban.
Németországban?
Igen. Amikor már inkább a 40-hez voltam közel, még azon is vitatkozhatnánk, hogy fölülről vagy alulról, és annak nagyon örültem, mert nem tudtam róla.
Térjünk vissza a debreceni évekhez. Talán sokan nem emlékeznek rá, hogy a kézilabda valamikor nyitott pályán zajlott, kispályán is, meg nagypályán is, de nyilván csak kispályáról fogunk beszélni. A 76-os olimpia óta, ha jól emlékszem, azóta terem sportág a kézilabda. A debreceni Dózsa még nyitott pályán játszott. Itt jött össze hétvégenként ez a 10 000 ember. Hát mikor kellett kimenni egy olyan stadionba, hogy valakinek helye legyen? Gondolom nem a kezdés előtt 5 perccel érkezett 10 000 ember.
Nem, már 75-ben is, amikor a bajnokságot nyertük, már akkor is illett olyan reggel 8 körül, ha 11 órakor játszottunk, akkor illett 8 óra körül már helyet foglalni, mert később már csak nagyon rossz helyet, egy fél óra, órával később még esetleg lehetett ilyen rosszabb helyeket találni, de 2 órával a meccs előtt már nem volt. Így fordulhatott elő, mindig szívesen anekdótázok, hogy talán a világon egyetlen hely Debrecen, ahol megyei első osztályú mérkőzésen 8-9 ezer néző volt. Ez azért történhetett meg, mert 11-kor kezdődött a felnőtt férfi mérkőzés, és mindenki elfoglalta a helyét, és ott reggelizett, beszélgetett, készült a mérkőzésre, valami fantasztikus hangulat volt. És ez mindaddig ebben a stadionban játszottunk, emlékszem rá, hogy már szinte túlfeszítettük a húrt, mikor bevitték a kézilabdát a csarnokba, már nekünk is volt csarnokunk, a Hódos Imre csarnok, az már felépült akkor 76-ban, és külön engedéllyel játszhattunk még, hát egészen konkrétan nem emlékszem, de egy olyan másfél-két évig szabadtéren, aminek az ellenfelek nem nagyon örültek.
De havazott is egy ilyen szabadtéri mérkőzésen, vagy esett az eső? Azt gondolom sűrűben előfordult.
Hát minden előfordult, csak még annyit szeretnék hozzátenni, hogy erre azért volt szükség, hogy a közönség ne szoruljon, kiláthassa, mert 6-7 ezer embert oda nem lehetett volna a csarnokban, meg 10-et semmiképpen bevinni, és így elég sokáig. Hát igen, ennek voltak ilyen hátrányai. Én emlékszem olyan bajnokság kezdésre, egy bizonyos április 6-a volt, amikor szálingózott a hó, meg volt olyan, mikor szakadt az eső, de ez évközben is nagyon sok szó volt, meg nyáron a katlamba olyan 35-38 fok meleg volt a levegő, délutánra azt a beton, amit beszívott magában meleget, azt estére nyomta vissza, úgyhogy ha valaki vigyázba állt, és annyit mondott, hogy éljen, akkor már megizzadt, úgyhogy komoly csata volt az időjárás viszontagságai ellen, de hát ez mindenkire vonatkozott, már említettem volt, hogy például esett az eső, akkor a játékos társaim hozták egy nagy kosárba labdát, hogy válasszam ki azt, amelyik nekem legjobban megfelel, mert ők úgyse tudják megfogni a labdát, és talán majd én eredményes leszek, és ez még hozzátartozik az is, hogy a pályán lévő víztócsákat mind név szerint ismertem, és tudtam, hogy melyikben milyen szögbe kell a labdát belelőni, hogy alsó vagy felső sarkos lövés legyen. Hát ezt úgy mondanánk, hogy alkalmazkodtunk a körülményekhez.
Na hát, ha már említetted a lövéseket, akkor leginkább ugyebár a sok-sok gól mellett azért ismernek téged, mert forradalmi újítással éltél a kézilabdában. Tulajdonképpen ilyeneket ma se csinál senki. Te voltál az első a világon, aki a szabaddobásokat közvetlenül kapura dobtad, illetve fantasztikus hetes variációkkal lepted meg, és örvendeztetted meg a kapusokat.
Igen.
Szabaddobás. Időn túli szabaddobások, elhajlásból, ellőve a sorfal mellett, fölött, általában időn túli szabaddobásokat nem dobja be senki, te mindig bedobtad. De egy mérkőzés során is 6-8-10 gól szereztél szabaddobásból. Hogy születtek ezek a Varga Pista féle szabaddobások?
Hát annyit szeretnék korrigálni, hogy mindig nem dobtam be.
De, hát emlékezünk úgy de már, szóval, hogy mindig
igen,
bedobtad.
Hát meg szép, vannak is, akik úgy emlékeznek, hogy annak idején minden sikerült. De ez nem baj, ez szépíti meg az egész történetet. Hát tulajdonképpen ez onnan indult, hogy a honvédos koromban, amikor már úgy kezdtem bontogatni a szárnyaimat a világsztárok között, illetve utána, amikor ők visszavonultak, gondolok itt a Fenyő, Bandi Kovács, Laci, Vitkai Laci, Adorján Jani társaságra. Egy újabb generációval indultunk neki a szemmel 71-es, 72-es bajnokságnak, és hát ott én számítottam már legügyesebbnek, és elég sok gólt lőttem már akkor, és ezt nem szerették az ellenfelek, és ilyen szoros emberfogással kizártak a játékba. Most ugye a szakmában meg a nézők is sokan tudják, hogy megvan annak a módja, hogy a szoros emberfogással őrzött embert is helyzetbe lehet hozni, de az akkori edzőim azok úgy gondolták, hogy maradjak én ott a félpályán, álljak meg, és 5-5 ellen 5 védő, 5 támadó.
A legjobb feladata, amit kaptál.
Óriási helye. Én néztem a meccset, nagyon szurkoltam a Honvédnak. Általában nyertünk is, úgyhogy pozitív élményei voltak. De ha hideg volt, akkor kaptam egy mellhátsa gyulladást, mert ugye alaposan bemelegítettem, és utána átsorogtam. És ugye nyertük a meccseket, mert nagyon jó lábú játékostársaim voltak, és kialakították a helyzeteket, győztünk, és hazamentem is. Tulajdonképpen örültem, hogy győztünk.
De szerettél volna játszani is.
Szerettem volna ismét valamilyen módon benne lenni a játékba. És akkor nem tudom már megmondani, hogy honnan jött az ötlet. Az biztos, hogy az idő tájt, ezt több embertől hallottam, meg a sajtóban is olvastam, hogy borzasztó nagyot tudtam lőni. És megpróbálkoztam ilyen direkt szabaddobásra, és az, arra konkrétan, ja igen, és edzés után, mert ugye az edzők, ha látták, akkor a legfinomabban fogalmazva is lehülyéztek, hogy mit erőködök én ilyen marhasággal, meg pocsékolom az energiámat.
Ilyen nem volt a tankönyvekben.
Nem volt benne a tankönyvben, és hát villanyoltás után a szó legszorosabb értelmében a dózsa, illetve a Honvéd fő épületéből kiszűrődő fények mellett azért kellett az a pici fény, hogy megtaláljam a labdát, ha eldobom, és rengeteget dobtam, rengeteget, és labdabiztos lettem, és oda dobtam a labdát, ahova akartam, az nagy dolog egyébként a kézilabdában.
De ez az alapja a
kézilabdának. Igen, és akkor egyszer kísért a sors, pontosan a debreceni Dózsa vendégeskedett a Honvéd pályán. Hát akkor nem nagyon számított a debreceni Dózsa ellenfélnek, meg más se a saját pályáján, és hát bizonyos előnyt letettünk már szert, akkor konkrétan nem emlékszem, de lehet 6-8 góllal vezettünk, és egyszer ott hagytam az emberemet egy szabaddobásnál, odaszaladtam, megfogtam a labdát ilyen bal kettő pozícióba, és ott olyan félig meddig oda se figyelve hát két debreceni védő, azt mellettük bedobtam. Utána ugyanezen a meccsen ezt még megismételtem kétszer. No comment, nem gratulált senki, nem beregették a vállamat, semmi. Még egy lelkesítő pillantás se. Vége volt a meccsnek, de hát úgy voltam, hogy csak bedobtam a háromból hármat, ebből nagy baj nem lehet. Még nem aztán a következő edzésen az edzőm azt mondja, hogy na, gyere csak azt mondja, hogy volt ez, vagy hogy csináltad, hogy van ez, vagy na gyere ide, akkor dobjál, hagyd nézzem meg. És akkor így honosodott meg. Hát aztán rakéta módjára alakult ez ki, és beépítettük a csapat játékába. Utána különösen a debrecenében, meg a válogatottéba is.
A Varga Pista féle szabaddobások születéséről beszélgettünk itt az elmúlt percekben. Mitől annyira különleges ez, hogy 40 év után se tudja senki leutánozni? Mi kell hozzá? Különleges adottság kell?
Hát most már én is hajlamos vagyok arra, hogy ilyen területekre kalandozzanak el a gondolataim. Nem tudom, biztos, hogy kellett hozzá különleges adottság. Biztos, hogy kellett egy, például az, hogy ahol a labda elfér, ott te föltéten el tud dobni a labdát egyszer. A másik, hogy gondolkozni kellett a falnak és a kapusnak a fejével, majdnem olyan picit, mint a 7 méteresnél, csak a 7 méteres dobásnál lényegesen könnyebb, hogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy elitetni valamit a kapussal, meg a fallal, hogy majd azt csinálod, és nem azt fogod csinálni. Magyarul meg kell lepni. Rengeteg variációja volt ennek, és néha tényleg saját magam is meglepődtem azon, hogy mennyi gólt lehetett ebből lőni. Az, hogy ezzel miért nem foglalkoznak, egy kicsit sért is engem, mert ha másért nem, akkor mint történelmi érdekességként meg lehetne említeni a TFM, bár nem járok a TFM-re, úgyhogy nem tudom, hogy beszélnek erről, vagy sem, de minden esetre publikálva nem látom, meg úgy a Gulyás Laci a kommentátor, ha nem sértem, megemlítem a nevét, valószínű a koránál fogva is ő emlékszik, és ő szokta mondani a televízióban.
Igen, gyakorlatilag ez olyan, ez egy védjegyeddé vált, olyan, mint a tornában a CLM. Hogyha valaki egy Cukahara nevű tornász csinált valamit, akkor Cukahara Szaltónak nevezik, vagy mit de tudom, hogy minek, bocsánat, idegen pályán vagyunk, de ez egy Varga Pista féle szabad dobás.
Ez olyan igaz, hogy Németországban így is van benne a köztudatban.
Hát normális is, hát te találtad ki, te csináltad, te fejlesztetted tökére. Volt még egy
megengedett még egy mondatot ehhez, hogy például a Heiner Brand, aki azt a fantasztikus bravúrt hajtotta végre, mint a Beckenbauer labdarúgásban, hogy játékosként is világbajnok lehetett, és edzőként is. És éppen ő mondta nekem, Gummersbachban találkoztunk egy meccsen, hogy Stefán, azt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy azokat a fantasztikus dolgokat, amiket te tudtál, és különösen a szabaddobást, hogy te nem taníthatod a magyar gyerekeknek. Nem akarok a részletekről beszélni, de egyszerűen nem értem, én sem értem.
Hát ez egy másik történet, és nem akarom ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, mert ez szomorú irány lenne, hogy ilyen tudásra milyen nincs szükség a magyar sportban. Beszéljük inkább vidámabb dolgokról, a szabaddobások után a hetesekről. Te olyan heteseket dobtál, hogy ma is emlegetik az emberek, akik látták. Sajnos nem tudjuk megmutatni, mert rádió vagyunk, de megpróbálom elmondani. Csuklóból lőtt hetes, miközben simogattad a labdát. Megpördültél a tengelyed körül 360 fokos fordulattal, és úgy vágtad be a kapusba. Ezek hogy születtek, és nem voltak dühösek a kapusok ilyenkor? Mert azért ez kicsit megalázó volt.
Nekem sokszor mondták, inkább negatív előjellel annak idején a pályafutásom, főleg itthon Magyarországon, aki nem mondták, aki tetszett.
Németországban tetszett.
Hogy showman vagyok. És ezt inkább negatív előjellel mondták, én meg föltétlen pozitívnak ére, abszolút. Tudnilik, én gondot fordítottam arra, hogy valamivel lepjem meg a nézőt, aki engem nagyon szeret, szeret ott lenni a meccsen, élvezi a mérkőzés hangulatát, szurkol a Debrecen Dózsának, és én igyekeztem mindig valami meglepetéssel előállni a meccseken, sokszor úgy, hogy ott próbáltam ki.
Vagy de nem tűnt fel a nézőknek.
Hétközben végig gondoltam, és hogy ezt meg lehet csinálni, majd akkor ezt én megpróbálom. De azt én a legelső mozdulattól a legutolsóig átvettem, hogy azt majd én hogy fogom csinálni. Vagy mondok egy másikat, hogy elindultam például a labdával, megkaptam Misitől mondjuk is gólt lőni, és nekem fogalma nem volt, hogy én hogy fogok gólt lőni.
De valahogy csak a...
Aztán majd alkalmazkodva a védők mozgásához, lőtt az ember, vagy passzolt, vagy mit nem. Most a 7 méteresnél az a legfontosabb, hogy akár lövőcsel, akár a lövést megelőző mozdulat, az olyan meggyőző legyen, hogy azzal csap be a kapust. Tehát olyan lövőcset csinálj, magyarul, hogyha a kapusnak azt mondják, hogy vigyázz, ez a szemét Varga csinál egy lövőcset, nem mozdulj el, és akkor is leüljön rá, és csak lövőcset csinál.
Hát ezért volt az, mert állandóan
valami meglepőt csináltál. Olyan élethűen kell, igen, megcsinálni, hogy úgy kell olyan hosszan kivezetni a lövőcset. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy a 7 méteres lövésnek, 9-esnek pláne, annak koreográfiája van. Azt meg kell komponálni. A világ legjobb kapusai ellen imádtam 7 métereseket lőni.
Ezt megcsináltad a világválogatottban is, ugye?
Igen, de most még előtte hagyd mondjam, hogy a Penu, akit kézlabda berkekbe nagyon jól ismernek, a román válogatott kapus, a kétszeres világbajnok, egy egészen fantasztikus, nem akarom bántani a magyar kapusokat, mert mindegyiket nagyon szeretem, tisztelem, de pont a román válogatott egyik géniusz, a Birtalan Pista mondta az, hogy a Pista, ha nektek a Penu lett volna a kapusotok, akkor minden világversenyt így nyertek abban az időben. Egy egészen fantasztikus. És emlékszem rá, egy ilyen belügyi Spartakiadon játszottunk Bukarestbe, és nem tudtam megállni, hogy ne vicceljen meg a Penu barátomat, akivel azóta is nagyon jó viszonyban vagyok. A lényeg az, hogy ott csináltam például ezt a 360 fokos fordulatot, és mire visszafordultam, a Penu nyújtott lábbal bennült a sarokba, a hálóba. És nem tehetek róla, nem szoktam én az ellenfelemet meg, de elkezdtem röhögni, nem tudom másként mondani. Hát mondanom se kell, hogy 10 percen belül beutaltak az egyik klinikára Bukarestbe, mert úgy megtakartak, hogy olyan nagy rászkódásom lett, hogy nem vádolok senkit, de szerintem összefüggésben volt a két történet, hogy amikor a román orvos mondta, hogy húgjam be a szemem, meg indulok ezen a vonalon, akkor a műszeres szekrénybe bevonultam, és 3-4 napig ott feküdtem. Csak azzal azt akartam érzékeltetni, hogy a legjobb reflexió, a legjobb kapusokat lehet legjobban becsapni. Bartolos Béla nem átallotta nekem egyszer megüzenni a válogatott edzésre, a süvöltös visivel, hogy mondd meg annak a szemét Vargának, hogy én tőlem belőheti a hetest, de a kirőgtett 10 000 nézővel lerúgom a fejét, és én ezt egy nagyon nagy dicséretnek éreztem akkor, meg ma is.
És dobtál neki természetesen.
És természetesen röhögtek a Bélán jókat, és azóta is jó barátok vagyunk.
És kiabálta a közönség, hogy deszkázd be, ugye? Van, és ráadásul 10 000 ember ilyenkor felugrott. Ez elképesztő, és kiabált, hogy Pista, Pista, Pista.
Igen.
Hallod még ma is így 35-40 év táblatában?
Ma is hallom. Egyrészt ma is hallom, ezt nem lehet elfelejteni. A másik meg, hogy tapasztalom is. Szóval valami olyan megható...
Bocsánat, te Debrecenben élsz, ezt elkezdtem a hallgatónak.
Élek,
onnan jöttél
igen.
Fel a kedves
rengeteget kerékpározok, sokszor vagyok a városba, és de bárhol a piacon vagy áruházba összefutunk.
Ma is megállítanak?
Ma is. Szóval hihetetlen milyen sokan. És hihetetlen, hogy milyen... Hát ma reggel, ne menjünk messze, ma reggel újságot vettem a debreceni állomáson, és 3 emberrel nosztalgiáztam, 5 másodpercen belül.
Jönnek oda, hogy Pista, amikor úgy csináltam,
igen,
úgy
hogy hova mész, mit csinálsz meg, de mondom, megyek, most majd egyébként hónap nézzétek meg, mondom, csinálta az egyik televízió velem egy 15 perces riportot. Igen, és akkor majd megnézzük a csapatot. Mondom, nem a csapatot nézett meg, a stadion romjait meg engem, mert csapat nincs rajta, de mondom, annyit megér, hogy megnézd. És már mondta is, hogy akkor hogy volt, és mi volt, és ami még nagyon meglepő, hogy olyan részletekre emlékeznek, hogy tényleg meg kell örültetnem az agyam, hogy nekem is előjöjjön, és tényleg valóban úgy volt, és a szeretet sugárzik be. Jó, biztos, hogy egy azért is ilyen pozitív emlék nekik, mert ők is majd 40 éve fiatalabbak voltak.
40 évvel ezelőtt Debrecenben kötelező volt kézi meccsre járni, dózsa meccsre járni, társadalmi esemény.
Úgy van, úgy van. Szóval mondom, mikor az utcán találkozott két haver, akkor nem az a kezdte, hogy voltál dózsa meccsen, mert ha nem volt, akkor mehetsz, akkor szóba se állok veled. Tehát kezdte, hogy mi volt, ki mit csinált, a pocsolyát láttad, mi a kínait, a Godiner, mikor mit csinált a kapussal, szóval egyből a meccsre beszél. Ha nem volt benne, ha nem lett volna benne az újságban, hogy mikor játszik a dózsa, akkor is tudta volna mindenki, és akkor is teltház.
Ezekről a legendás időkről beszélgetünk még egy keveset hamarosan Varga Pistával, világválogatott egykori kézlabdázónkkal. Ne menjenek messzire. Hát folytatjuk a beszélgetést Varga Istvánnal, Varga Pistával, az örök ifjú Pistával, aki annak idején 70-es években rendszeresen 10 000 embert vonzott ki a debreceni Dózsa kistadionjába. Világválogatott is voltál, Pista, és hasonló megtiszteltetés, hogy téged beválasztottak a 20. század világválogatottjába is. Hát mondjuk a neveket, hogy milyen társak közé, hiszen egyik-másik név azt hiszem ismerős lehet a mai kézilabda rajongóknak, a fiatal rajongóknak is.
Én minden esetre vigyázz ülésbe ülök, amikor én felolvasom.
Én is, mert a Varga Istvánnal kezdeném.
És az
én...
idősebbeknek biztos, hogy nagyon sokat mond, hát egy óriási megtiszteltetés. Ez egy kicsit hasonló ahhoz az érzéshez, mint amikor 94-ben Göncz Árpi bácsitól megkaptam a köztársasági érdemen tiszti keresztjét a pályafutásom elismeréseként, és akkor ott körülnéztem, hogy kik között vagyok a magyar sport legnagyobb egyéniségei között, akkor egy valami fantasztikus érzés fogott el. Azért nem kezdek hozzá felsorolni azokat a neveket, de azért kikívánkozik belőlem, hogy például Albert Fóri, Balcó Bandi, Jónyer, Klampár Gergely, Taróci Bálmány, tényleg a legzseniálisabbak. És hát itt ez 2000. augusztus 9-i Nemzeti Sportban jelent meg. A kapuban a valamikori Jugoszlávia kapuzsenie Abbas Arslanagics, sorrendben mondom, én következek utána Varga István, Lothar Döring, az NDK 1980-as olimpiai hőse, Drafko Cofkót, őt ismerjük, hogy a Veszprémből meg edző, játékosként is egy óriási, Marosi Laci, nagyon örülök neki, hogy ő is ezt a fantasztikus csapatot képviseleti, Andrei Lavrov, kézlabda szerető embereknek sokat mond, talán Dusebájev, Magnus Wislander, azt hiszem az a legjobb, a no comment.
Igen.
Jackson Richardson. Így nézett ki a csapat.
Ez egy virtuális csapat hát, volt, ugye? Amit igen, ugye megszavaztak a 20. század legjobbjai közül, viszont te játszottál egy valóságos csapatban, és amikor 294 gólt dobtál a Debrecen Dózsa színeiben, azt hiszem 26 mérkőzésen, ez döbbenetes szám, akkor igen, meghívtak a világválogatottba is.
Na, igen.
Az milyen esemény volt? Az egy nagyon nagy lehet egy ilyen világválogatott Németország mérkőzés.
Az apropó az volt, hogy 50 éves a Westfalenhalle.
Dortmundban.
Ugye az egy olyan létesítmény, ami a németeknek nagyon sokat jelent, és valami isteni csoda folytán megúszta a második világháborút is elfogadható állapotban is. Ez 1975. november 2-án volt, 30 fős keretet szűkített a világszövetség, és hál' Istennek sikerült bennmaradnom a csapatba. 3 jugoszláv, 3 román, 2 dán, 2 német, japán, szóval igazi.
És ott is?
Játék,
ott is tartott a Varga varázslat, a szabaddobások és a hétméteresek?
Hát tartott, mert valamilyen oknál fogva ott is én dobtam a legtöbb gólt, pedig nem önhősködtem. Nagyon érdekes volt, mert nem kezdtem. Cserepadon ültem, úgy gondolta az akkori edző, hogy a 3 jugó meg a 3 román az úgy nagyjából meg gyorsabban alkot csapatot, mint a 6 nemzetből 6 játékos, de hát alaptalan volt a félelme, mert ilyen 4-0-ás NSK vezetés után még egy darabig ők vezettek, 4-0-án mondjuk a cserepadon egymásra néztünk, hogy Istenem, mi lesz ebből.
Alkalmi válogatott nagyon kikap.
Elég blama, hogy egy világválogatott kikap egy nemzetválogatottjától, bár a németektől kikapni akkor, mert nem lett volna nagy szégyen, mert 3 év múlva ők lettek a világbajnokok. De hát akkor is blama, meg kikapni nem szerettünk, ez volt egyébként nekem az egyik fő jó tulajdonság, hogy nem szerettem kikapni, és hát aztán egy 20 perc után úgy összerázódott az a válogatott, hogy mi nyertünk a végén 4-gyel, és valami egészen különleges, elegáns, szép, szemre is tetszetős játékot produkált a világválogatott. Hát önmagában a látvány a csarnok a 16 ezer nézővel egy óriási élmény volt.
Dobtál különleges hetest?
Igen, dobtam egyet.
Na, a... Nem te lenni, ha nem dobtál volna.
Igen, leteszteltem a Manfred Hoffmann barátomat, a későbbi világbajnok kapust. Elkövetett egy hibát, mert kicsit sokáig nézte a kapu közepét keresve a padlót, és én már ott álltam a hetes vonalnál kezembe a labdával, és amíg ő néz, a bíró sípolt, és ahogy a síp elhangzott, abban a pillanatban, hogy alulról a lábam melletti csuklóval elengedtem a labdát, és úgy ment be, szerintem akkor éppen pislokhatott egyet, mert úgy ment be a labda, hogy ő nem vette észre. És utána felemelte a tekintetét, és kereste a labdát a kezembe, és ebben a pillanatban a 16 ezer ember elkezdett nevetni, utána ő is, miután észrevette, hogy ott mögötte gurul visszafelé szép vasson, labda fogta a labdát, azt odahozta nekem, azt megveregette a vállam, jót nevetett volt, és a közönség meg nagyon érdekes volt, mert ott mindenki a maga módján mutatta mellette ülőnek, hogy mi is történt, mert szerintem a nézőknek a fele se vette észre, hogy...
Ezt vissza kellett lassítani többször, hogy megértsék a nézők.
Hát igen, az érdekes, sajnos a magyar tévé nem adta ezt a meccset, de a németek adták, meg a románok is, és Romániából nagyon kedves, kellemes visszajelzéseket kaptam, még most is.
Szerettek téged. Hát a 70-es, 80-as években fantasztikus dolgokat csináltál. A kézilabda világában forradalmasítottad a kézilabdát. Nem fáj egy picit a szíved, hogy nem a mai korban vagy kézilabdázó, mert ha ma játszanál, akkor szerintem válogathatnál a világ összes csapatának az ajánlata között, és ezzel a show műsorral, amit ott rendeztél, 10 000 ember örömére, majd egész világot tudnál odaültetni a tévék elé.
Hát jól eladható lenne, ennyit a szerénységem megenged.
Ezt nyugodtan mondhatod, ezt nyugodtan mondhatod.
Tudnék, ezek konkrét tények, adatok, tehát nem nincs szépítve semmi. Én, ahol játszottam, mindenütt meg tudtuk tölteni a csarnokot nézővel.
Németországban is? Németországban idősebb
kivétel volt, de olyan, hogy például amikor a Kovács Petiék ellen, ő a Dortmundban játszott akkor, én Spengébe, és kupameccset játszottunk, akkor még olyan szabálytalanságot is megengedtek a szabálytisztelő németek kényszerből, hogy a kapu mögött is álltak emberek, mert egyszerűen nem volt hova tenni a, meg mellett, kapu mellett, szóval nonsense. És na most az, aki be tudja vinni a nézőt a csarnokba, meg tudja tölteni a csarnokot, hagyd de folytassam tovább a gondolatot, mai világban. Ugye akkor is sokat számoltam, ma még többet, mert ma sokkal inkább pénzről is szól a történet. Na most az, hogy akkor játszottam volna, vagy most, én legszeresebben azóta is játszanék.
46 éves korodig játszottál,
hát
talán.
Hát pont 46 éves koromig játszottam, de 42 éves koromban még azt a bizonyos rekordot, azt 42 éves korom váltottam fel Németországba. Senki nem lőtt annyit, mindenkinél többet lőttem, igen. Na most a mostani kézzalabda, hát biztos, én egy showman lennék, és...
Imádnának, tévéről tévére járnál, egyfolytában kapnál jobbnál jobb ajánlatokat, showműsor, pénz, csillogás.
De boldogan tenném is. Na most ilyen. Én az ilyen showmeneket, akik, igaz, hogy most inkább celebnek hívják őket, ezeknek a showman az jobb kifejezés, jó. Mert én a showman... azokat a showmaneket, akik mögött tudás van, azt én még inkább tisztelem.
Bizonyan, bizonyan. Szóval jó lenne ma 30 évesnek lenni,
hát
ugye? És most játszani a Kielbe, vagy
nagyon
Hamburgban, vagy Barcelonában.
Én azt hiszem, hogy a menedzseremnek nem kellene sokat szaladgálni, hogy eladjon. Mert én úgy emlékszem rá, hogy mondom, amikor oda kell, például Kasselba, amikor legelőször oda kerültem Kasselba, Németországban. Januári 50 nézőből március végére 3500 néző. Spengébe 5-6-800 ezer nézőből 2500, mert nem fér be több. nem fér be több. Úgyhogy hál' Istennek rendelkeztem valami olyan adottsággal, amit szerettek a nézők.
Sajnos az időt nem lehet visszafele pörgetni. Nem. Elárulhatom, hogy hány éves vagy?
Hát, ha jó Isten segít, mert az utóbbi időben nagyon sokat segített, akkor szeptember 7-én leszek 70. Hát nekem is furcsa kimondani.
Az egészséget hogy szolgál?
Hát, most szolgál. Másfél évvel ezelőtt derültékből villámcsapásként. Éppen Németországba tartózkodtunk, és abban a városban, Spengében, ahol játszottam, magyar napokat rendeztünk, konkrétan abba az étterembe, kocsmába, ami a csapat kocsmánk volt, ott a kocsmáros fia kézilabdázott, tehát ezer szállal kötődtünk egymáshoz, és nagy sikerei voltak a magyar napoknak annak idején, és kitaláltuk, hogy csináljunk. Most is vittem ki cigányzenekart, minden este teltház, fantasztikus, magyar szakács, magyar pincér, minden tökéletes volt, csak 3 nap múlva kezdett elfogyni a levegő. Nekem már akkor vacakolt a tüdőm, és kerestem az ottani körzeti orvosbarátomat, aki vasárnap révén nem volt otthon. Bementem a kórházba, és akkor már ki se engedtek. Kétoldali nagy kiterjedésű tüdőgyulladást állapítottak meg, aztán vettek tüdő, mint 5 nap múlva közölték velem, hogy Herr Varga Hamzi tumor. Nagyon hülye képet tud az ember vágni, mikor közlik, hogy rákos a tüdőd. Aztán miután kiderült, hogy ki vagyok, meg honnan jöttem, az úgy derült ki, hogy az ágyam végénél állt egy főorvos, és elkezdte mondani, Stefan Varga, aus Ungarn, 200 már nacionálspiel, unzovájta, mondta.
Elsorolta.
Hát mondom, maga ez honnan
tud. Válogatottsága számolta.
Világválogatott, Olimpia, München, minden, Montreal. Hát mondom, maga ezt mondott, hogy hát azt mondja, hogy ilyen betegünk van nekünk, illik ezt azért tud. És ezek után megismételtek még egyszer minden vizsgálatot, hogy ne tévedjenek, mert az úgy ciki lett volna. És egy rendkívül negatív diagnózis alakult ki. Csak 2 mondat, a főorvos, akik tényleg fantasztikus, hogy bántak velem, meg mindenki. Mondom, doktor úr, én a jövő héten majd hazamegyek, látjuk még egymást. Hát azt mondja, Vargó, nagyon szeretném, de nem valószínű. És amikor a fiam jött, értem, és vitt a reptérre, egy borzalmas élmény volt a fiaddal úgy ülni az autóba és menni a repülőhöz, hogy nem tud, úgy gondolod, hogy utoljára vagytok együtt, meg az unokáimmal. És elköszöntem, és ahogy hallottam a tani szakemberek beszélgetéséből, kiszűrtem, hogy sok nincs, és akkor megkérdeztem, hogy főorvos úr, hogy rendezzem a dolgaimat? Mennyi időm van? 3, 4, 5, 6 hónap? Azt mondja, maximum. Varga úr. Így indultam el 2011 novemberébe. Nem kívánom részletezni, hogy milyen szenvedésen mentem át, de csak hálálkodni tudok a debreceni Kenézi Kórháznak, aztán a debreceni klinikának, Szilasi Mária professzorasszonynak és a stábjának, meg egyáltalán mindenkinek, de elsősorban jó Istennek.
Akkor most már túl vagy ez
nehéz. Mert egy olyan
ezt a csatát megnyerted.
Akkor egy olyan betegséget sikerült legyőzni, amire a németek azt mondták, hogy gyógyíthatatlan, ebből nem lehet kijönni. Tehát ezért mondták a 3-6 hónapot, nem rossz indulatból. Amikor fél év után kimentem a hónapot egy láda pezsgővel, és meglátogattam a főorvos urat, meg azt az osztályt, ahol feküdtem, akkor tényleg úgy néztek rám, mint egy földön kívülire, egy ufóra, ilyen szeretetteljes csodálkozással, mert nagyon örültek, hogy
azt hiszem, hogy a rajongóid nevében, egykor és talán új rajongóid nevében is mondhatom, hogy hát örülünk, hogy ezt a csatát is megnyerted, de hogy ne legyen szomorú a beszélgetés végkicsengése.
De még hagyd tegyem hozzá, hogy és mindenkit, arra kérek, hogyha ilyen nehéz helyzetbe kerül, mert tényleg olyan helyzetben voltam, hogy nem adtak esélyt. És az orvosaim, a németek is, meg a professzor asszony is mindig azt mondta, hogy Pista, azt mondja, maga meg se hallott, amikor mi mondtuk, hogy magának mi a baja, maga csak tervezte, hogy mit fog csinálni, ment és csinálta, és így jött ki belőle. Tehát ne adja föl senki, harcoljon, és imádkozzon a jó Istenhez, mert egészen biztos, hogy engem a jó Isten nem engedett meghalni. Még tervei vannak velem, úgyhogy a következő 20 évben, akár gondolod, minden évben találkozhatunk.
Remek jó ötlet, szabadon foglak. 20 év múlva, akkor még csak 90 leszel, ugye vár, akkor ugyan itt a Klubrádióban ismételten találkozunk. Varga István, Varga Pista, ahogy az egész ország ismert téged a 70-es, 80-as években, hát nagyon szépen köszönöm, hogy a mi kedvünkért, a hallgató kedvéért felutaztál Debrecenből, csak ez a beszélgetés kedvéért, és hát azt hiszem a hallgatók.
Én is nagyon köszönöm, még egy mondatot, hogyha megengednek a kedves hallgatók. Azt hiszem, aki ilyen helyzetbe került, mint én, az mindenki érzékelte, hogy ez nem csak lélekben, hanem anyagilag is rendkívül megviseli az embert. És ugye az ember nem tud dolgozni, nem tud pénzt keresni, a kiadásai meg 3-4-szeresek. Csak azért kértem még néhány másodpercet, hogy megköszönjem azoknak az embereknek, elsősorban az Európai Kézilabda Szövetség vezetés vezérkarának, Mihály Wiederer úrnak, Magyarországon meg Andorka Sándornak, aki szintén az Európai Kézilabda Szövetségnek az egyik funkcionárusa, valamint a spengei polgároknak, németeknek, mert ők segítettek abban, hogy most itt lehetek, és eznek a betegséget követő kezeléseknek a rendkívüli költségeinek az előteremtésébe orosz rádész vállaltak, mert ő nélkülök nem lennék itt.
Most már tünetmentes vagy egyébként?
Én úgy gondolom, hogy jó állapotban vagyok. Ma, ha idő engedi, akkor minden nap 20-30-40 kilométert kerékpározok.
Akkor nagy baj nem lehet.
Szaunába járok, víz alatt úszok 20-30 métert. Másfél évvel ezelőtt meg oxigénpalasz volt a nappali szobámban, a hálószobámban, mindenütt. És egy emeletet 3 megállóval tudtam megtenni, most meg 60 kiló csomaggal szaladok fölfelé. Úgyhogy fel a fejjel nem szalad, mert a rák az nem ellenség.
Úgyhogy ez egy üzenet nem csak a sportrajongóknak, hanem minden kedves hallgatónak, aki itt vasárnap délután hallgat
bennünket. Minden magyar barátomnak üzenem, hogy nem megijedni egy ráktól, legyőzzük.
Ehhez is gratulálok neked, és még egyszer köszönöm a beszélgetést. Varga Pistát hallották az elmúlt, hát több mint fél órában, de a rekorderek még folytatódik, ne menjenek messzire. Köszönöm Varga Istvánnak, hogy itt volt.